Ez itt a Greatest, ahol nem csak beszélünk a végleges életmódváltásról, hanem meg is lépjük azt. Ahol kéz a kézben jár a mentális és fizikai jobblét, hogy fejlődhessenek. Én Rácz Gréta vagyok, köszöntelek ebben az epizódban.
Mai vendégem Csisely Fédra, személyedző és dietetikus hallgató. És amikor a Fédrát megkerestem, akkor nem tudtam, hogy miről szeretnék vele beszélni, tudtam, hogy szeretnék vele beszélni, és nagyon szuperültettem, hogy nem betettem fel egyből témákat. A Fédra a binge eatinget választotta, amiről majd így picit dietetikai szempontból, viselkedésbeli szempontból, illetve tapasztalati szempontból is fogunk beszélni, de tovább megyünk majd egy picit a nagyon elfoglalt élet felé, amikor mindent is meg akarunk csinálni tökéletesen, és hogy hogyan lavírozzunk ebben a történetben. Szóval, szia Fédra, köszöntelek a podcastban. Ja, van, amit szeretnél még elmondani, vagy a bemutatásodhoz?
Először is szia, köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon örülök neki, hogy meghívtál, nagyon örültem, amikor felkerestél. Én nem igazából nem igazán egészíteném ki mással, maximum csak annyival, hogy hát ugye edzőként dolgozom itt Pécsen személyesen, és online is dolgozom, és az edzés mellett szeretem előtérbe helyezni a mentális egészséget is, mert úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempont az ember egészségében, és enélkül egyszerűen nem lehet egészségesnek lenni.
Ezt hogyan szoktad a munkádba beépíteni?
Igyekszem mindig megkérdezni őket, hogy így van-e valami olyan tényező az életükben, ami hatással lehet az edzés munkájukra, amik így, meg az étkezésükre is, ugye? És akkor ennek a mentén szoktunk így elindulni, és ezekről így kommunikálni. Persze az olyan szinten, ami nekem, mint edzőként még beleférhet. És hogyha azt látom, hogy itt komolyabb problémáról van szó, akkor szeretek tovább is menni, és javasolni, hogy keressen fel esetleg egy szakembert, aki jobban tud neki majd segíteni.
Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi a mi felelősségünknek a határa.
Igen, igen.
Ugye mai napon is ezzel a szemmel fogunk majd menni a témák között.
Igen.
Szóval kérlek szépen, Fédra, mesélj nekünk így, hogy a binge eating egyáltalán mi az, hogyan tudjuk felismerni, hogyan érdemes diagnosztizálni, nyilvánvalóan nem az. Kezdve az öndiagnosztikával, de ugye nyilvánvalóan ez egy picit mélyebb történet, de hogy mik azok a jelek, amiket fel tudunk ismerni, és akkor haladjunk így ezen az úton.
Először is egy nagyon nagy pozitívumként említeném meg azt, hogy egyáltalán így dietetikán foglalkozunk ezzel, hogy binge eating, pontosabban a falászavarral magyarul, mert hogy ugye ez még nagyon fiatal, ez az egész étkezési zavar, és hát sokan szerintem még nem is ismerik el, mint étkezési zavar, és ez egy tök nagy pozitívum szerintem, hogy már a felső oktatásba ezt behozták, és hogy már tényleg beszélünk róla. Ugye nagyon sok negatívumot hallani a dietetikus képzésről, és ezt nem akartam említeni, hogy szerintem ez egy pozitív dolog, hogy ezt így beleemelték már a tananyagba. Ugye, hát mi jellemző egy ilyen falászavarra, egy ilyen binge eatingre, az a kontrollálatlan evés. Tehát saját tapasztalatból is tudom, hogy amikor az ember így elkezd enni, akkor így, mintha tényleg belekerülne egy ilyen transz állapotba, és így fel se fogja azt pontosan, hogy mi történik, csak így eszik. És ez tényleg annak, aki ezt nem tapasztalja meg, az el se tudja képzelni azt, hogy ez tényleg milyen érzés lehet, amikor így teljesen elveszed a kontrollt, és csak akkor tudsz kizökkenni, amikor így esetleg valaki megzavar, vagy elfogy az étel, és ez nagyon tényleg is így. Én is így rengetegszer egy-egy ilyen falászavar után így leültem, és csak így néztem, és így nem is értettem, hogy pontosan mi történt most. Szerintem ez nagyon sok embernek, szerintem ezek az érzések most ismerősek, ami nagyon szomorú valahol. És úgy gondolom, hogy tényleg ez egyre gyakoribbá kezd válni, főleg így az egész fitness, meg testépítés világában egyre inkább terjed, és ez nagyon szomorú. És tényleg azért is akartam erről beszélni, mert hogy beszélni kell. Tehát tényleg kell erről beszélni, mert hogy amikor velem volt ez 2015 környékén, 2016, akkor még nem igazán találtam erről semmilyen információt, és folytában azok az érzések voltak bennem, hogy itt valami probléma van velem, hogy így azt látom mindenkinél, hogy ők simán tudnak így diétázni, mert velük így nincs gond, ők nem tapasztalnak ilyeneket talán, de ez pont azért lehetett, mert hogy nem beszéltek az emberek róla. És ez egy óriási hiba szerintem.
Mit nevezünk pontosan binge eatingnek? Tehát, hogyha valamelyik fél évente egyszer előfordul, akkor ugye nem. Gyanú sem merül föl. Vagy hogyha két hetente megesztek egy tábla csokit, mert kicsit szomorú voltam, vagy stresszes, de hogy alapvetően nagyon kiegyensúlyozott a táplálkozásom, akkor sem. Mi az a gyakoriság, ami után kezdjünk el figyelni?
Heti 2-3 alkalom, az már nagyon gyanús, de a legelején a heti egy is már azért gyanúra adhat okot, hogy itt valami elindul. Tehát például valaki elkezd mondjuk diétázni, és tipikusan ugye jön a hétvége, és akkor így szombat, vasárnap, vagy esetleg szombaton valamelyik nap, így akkor ilyen erezdel a hajam. Tehát valahogy, ha ilyen elkezdődik, ott már elkezdődött valami tényleg, és hogy ez ilyenkor már figyelni kell. De így a legsúlyosabbak azok tényleg az ilyen heti már akár 10 alkalom feletti mennyiség is, az már a nagyon súlyos. De így a súlyossági fokot azt tényleg így a heti falásrohamok számában szokták meghatározni.
Igen, amit én tanultam még az MNU-nál, ott egy heti egy legalább, és 3 hónapon keresztül, tehát hogy nyilvánvalóan az időtartam is fontos, mert ha most van egy nagyon rossz időszak 2-3 hétig, és ez megtörténik, akkor visszaállunk, akkor nem fogunk azon aggódni, hogy ez történik velünk. Tehát, hogy itt nyilvánvalóan az időtartam is nagyon-nagyon fontos. Ami nekem egyébként meglepő volt ezzel kapcsolatban, hogy nagyon gyakori a férfiaknál is.
Igen, ezt én is akartam említeni, hogy ezt mi is ezt tanultuk, hogy tényleg férfiak között ez jóval gyakoribb.
Igen, meg a középkorúaknál.
Igen. Mi is azt tanultuk az egyetemen, hogy általában hát olyan 25-30 év felett kezdődik ez. Talán így közel lehet ugye a rossz megküzdéshez, ami így a felnőttekre jellemző, meg úgy most már egyre inkább a fiatalabbakra is szerintem. Legalábbis, hogy így a saját környezetemben látom, hogy az egyetemet tekintve arra gondolok.
Igen, és akkor az első, amit most picit körbejártunk, az első olyan ok, ami miatt ez kialakulhat, az például ugye a rossz étkezési szokások, nem megfelelő étkezési szokások, túlzott szigorítás. Ugye itt belekerülünk egy olyan körforgásba, amikor elkezdtünk nagyon durván diétázni, most használjuk ezt a szót. Diétázni, utána jön a sóvárgás, utána jön a binge eating, utána jön egy olyan kompenzáló viselkedés, cselekedet, amivel ugye próbáljuk ezt kompenzálni, tehát hogy vagy túlzott edzés, vagy megint túlzott szigorítás, tehát hogy, vagy ugye nyilvánvalóan vannak még a fokozatok, ugye a hánytatás és így tovább, vagy akár hasfajtóknak a szedése, és nyilván utána megint egy ilyen szégyen érzet és így tovább, és akkor kezdődik előről, tehát hogy ez egy kör.
Igen.
Itt ebben a pontban akkor fel tudjuk ott ismerni. Nyilvánvalóan most a gyakoriságról mondtunk egy olyan általánosítást, amit mindketten tanultunk. Uh-huh. És itt meg kellene ott fogni a dolgokat, amikor ugye már azon jár az eszünk, hogy hogyan tudnánk még jobban szigorítani a dolgokon. Táplálkozás tekintetében. Hogyha ugye valaki fogyás céljából egy szigorú diétát folytat, és ez nem igazán működik neki, mivel nem élhető. Általában a reakció az, hogy minél tovább szigorítjuk, vagy még tovább szigorítjuk. Igen, így gondoltam. Csak egy pont volt a végén, csak felvittem a hangsúlyt.
Igen, hát, és ez pont az, ami a legközelebb vihet ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen rossz megküzdés utána az egésszel.
Még azok a dolgok, amikre még még figyeljünk, nekem ilyenek vannak felírva is, meg ezekről is tanultam, mint ugye a gyermekkori dolgok, a család kapcsolata az étellel, ugye a családban lévő étkezési zavarok, stressz, ugye majd erről beszélünk egy kicsit később, alacsony önbecsülés is, és ugye még van egy pár a listán. Gondolok itt még ilyenekre, hogy negatív testkép, amit te is említettél, ugye, hogy a szakmában meg a mentális segítséggel kapcsolatban. Tehát, hogy ezeket azért említem, mert hogy minden összefügg, és ilyenkor csak hajlamosak vagyunk arra azzal büntetni magunkat, hogy biztos, hogy velünk van a baj, biztos, hogy csak egy pici területen ott majd ott kell javítani, mert csak is a táplálkozáson kell majd javítanunk, és azon a területen kell egy picit jobbnak lennünk, vagy még szigorúbbnak, ugye? És a többit pedig egy kicsit így figyelmen kívül hagyjuk, csak hogy ez mindenképpen egy nagy kép.
Nekem az a tapasztalatom, meg így a vendégeimnél is leginkább azt szoktam látni, így azokra jellemző, hogy kialakul ez a rossz kompenzáló tevékenység, akinek tényleg alacsony önbecsülése van, és valamiért tényleg ebben látják a megoldást arra, hogy jobban szeressék önmagukat, hogy még szigorúbbak kezdenek lenni önmagukkal, és ugye ez csak, ahogy te is mondtad, egy ilyen nagyon negatív spirálba fog csak beletenni. Legjellemzőben ezt látom, hogy felkeresnek, hogy akkor edzünk együtt, és segítsem őket ezen az edzés tekintetében, és akkor ahogy elkezdünk beszélgetni, és tényleg egyre inkább érzem azt, hogy itt jóval több minden van a háttérben, és egyébként én ezt egy olyan nagy megtiszteltetésnek érzem, amikor valaki tényleg erről így megnyílik nekem. Mert azt tényleg azt érzem akkor, hogy bízik bennem. És ez nekem nagyon jó érzés. Csak közben pedig az a rossz benne, hogy tudom, hogy ez nem tartozik bele az én kompetenciámba, és nem tudok egyszerűen nekik segíteni azon kívül, hogy az edzésben segítek, és hogy próbálok pár jó gondolatot mondani nekik, mert hogy nekem is vannak ebben sajnos tapasztalataim. És bízom abban, hogy tényleg legalább csak egy mondattal elindítom őket, ami segíti őket. Ezt már tényleg ebben bízom, hogy ez sikerül.
De hogyan küzdöttél meg ezzel?
Hú, nekem nagyon sokáig tartott ez az egész. Éveken keresztül benne voltam ebben az egészben. A legelőször szerintem, így visszagondolok, szerintem 2014-ben volt az első ilyen falásrohamom, amit akkor nem is érzékeltem én annak. De arra nagyon jól emlékszem, hogy egy friss kenyeret hozott anyukám haza, és annak így nem bírtam ellenállni. És az indított el az egész, és nagyon jól emlékszem arra, hogy az a gondolat ugrott be, hogy most már mindegy, tehát most már mára már mindegy az egész, és hogy az egész diétának mára úgyis annyi, most akkor eszem egy csomót, aztán majd holnap újra folytatom. És ez volt a legelső, erre emlékszem nagyon, hogy ez tényleg így történt. És ugye akkor még nem is szembesültem azzal, hogy ez itt valamit tényleg elindított, ami utána meg fogja határozni a elkövetkező éveimet. Ugye 2014 környékén kezdődött nekem ez az egész, de kellett szerintem azért jó pár hónap, meddig felismertem azt, hogy itt valami probléma van, mert utána egyre, ugye ezek a falásrohamok egyre gyakoribbá kezdtek válni. Viszont azt hozzátenném, hogy ekkor az étkezésem az nagyon szörnyű volt. Tehát ilyen 1000-1200 kalóriákat ettem, és akkor az volt a célom, hogy csak fogyjak. Le is fogytam egyébként, nagyon életem legalacsonyabb testsúlyára le is fogytam akkor. Szóval az nagyon, nagyon durva volt. És éveken keresztül benne ragadtam ebbe az ilyen, most diétázok, akkor most falásroham körbe, és nekem is egyre gyakoribbá kezdtek válni ezek a rohamok. És mindig az az érzés volt bennem tényleg, hogy velem van a probléma, és hogy akaratgyenge vagyok. És hogy biztos csak ez a probléma, hogy akaratgyenge vagyok. De így visszagondolva tudom, hogy ez jóval összetette probléma volt, és hogy én valamit nagyon kompenzáltam ezzel az egésszel. Rólam tudni kell, hogy én egy nagyon introvertált személyiség vagyok. Nagyon nehezen oldódom társaságban, nagyon nehezen nyitok emberek felé, és így amikor belekerültem be az egészbe, akkor elkezdtem foglalkozni ezzel a lelki oldalával is, mert hogy biztos voltam benne, hogy ennél többről van szó. És hát igen, én így visszagondolva, meg úgy gondolom, hogy valószínűleg nagyon inger szegény volt az életem akkor, és hogy ebben kerestem, az étkezésben kerestem ezt a kis boldogságot, amit ez az inger szegénység okozott. És hát tehát inger szegényen éltem, és az ilyen pozitív élményeket, az ilyen pozitivitást, azt próbáltam az ételekkel hozni az életembe. Ami még nekem nagyon sokat segített, az edzés volt. Mert hogy azt éreztem akkoriban, hogy nem tudok megküzdeni ezzel az egésszel, és hogy támadt egy ilyen gondolatom akkor, hogy ha már eszek, akkor legalább legyek erős. És hogy akkor az edzésbe úgymond adjam ki ezt, és hogy legyen legalább valami eredménye. És akkor kezdtem el leginkább, még inkább edukálni saját magamat az edzésben, hogy ezzel is fejlődjek. És ez segített. És rengetegszer volt, hogy még így is volt egy falásrohamaim, ugye, és viszont mellette ott volt az edzés, viszont rengetegszer volt olyan is, hogy ugye falásroham, az, hát túleszed magad, és az nagyon kellemetlen tüneteket kezd el okozni ugye a gyomorbélrendszerben, és rengetegszer az segített, hogy ne legyen falásrohamom, hogy arra gondoltam, hogy én szeretnék másnap edzeni, mert hogy ez annyira szeretem csinálni, annyira szeretek benne fejlődni, és ez nekem segített, hogy, mert hogy ugye, hogyha az embernek felgyomra, akkor értem szerint nem tud elmenni, és nehéz súlyokat emelgetni. És ez is nekem rengeteget segített. Szóval így elkezdtem az edzésben a teljesítményt előtérbe helyezni, és arra koncentrálni tényleg azt, hogy én ezt élvezem, és szeretném csinálni. És nem, az étkezés meg csak így hagytam, próbáltam így nem rágörcsölni, és csak így hagyni, hogy így legyen. Tehát így egyek rendesen, de azért próbáltam nem túl szigorú lenni magamhoz, tehát nem volt az, hogyha mondjuk megettem egy szelet csokit, akkor azonnal falásroham. Természetesen volt ilyen is sajnos, de próbáltam így egyre lazábban hozzáállni az egészhez, hogy talán segít. És így az évek alatt valamennyire segített is.
Lényegében te önmagadban jöttél ki ebből.
Igen.
Ahogy elkezdtél a lelkezelővel foglalkozni, plusz hozzátetted azt, ami neked segít, tehát hogy itt jelenleg számodra ez az edzés volt, amiben megtaláltál egy célt.
Igen, igen.
Ami talán egy mélyebb cél, és ugye ez angol inkább a purpose, hogy így van mögött egy miért. Nem csak az, hogy elmegyek edzeni, meg szép kerekfenekem lesz, most mondtam valamit. Igen. Tehát, hogy ott volt, hogy én ettől jobban érzem, ami ettől erősebb leszek. Tehát, hogy itt egy kulcspontot érzek abban, hogy találjunk valamit, ami neked mondjuk egy ilyen, tehát hogy mindenkinek a saját kis edzés erőszakítőre. Most ez nyilván változhat személyenként, hogy mi az, de a mozgás az mindig segít.
Igen, igen. Volt egy gondolat, amit így olvastam valakinél, amikor így benne voltam még nagyon ebben az egészben, az volt ez a gondolat, hogy csak azt tudja ez az egész, hogy fogalmazom meg pontosan, hogy az ilyen szigorú diétázás, meg az ilyen szigorú étrend csak akkor tudja kihozni bőled ezt az étkezési zavart, hogyha egy kicsit benned van. Kicsit hajlamos vagy rá. Mert hogy ugye rengeteg olyan embert ismerünk, meg én is ismerek rengeteg olyan embert, aki diétázik szigorúan, de így ilyen így nem okozná le ez az étkezésben semmilyen problémákat. És ez a gondolat volt az, ami elindította bennem azt, hogy itt tényleg valami többről lehet szó, mert hogy valamit kihozott belőlem ez az egész szigorú étrend.
Igazából ugye a mai napig én úgy tudom, hogy nem tudjuk, hogy mi a pontosok, tehát hogy a tényleg pontos triggerelő kiváltók az étkezési zavaroknak ámblok. És ez, ami úgy eszembe jutott, hogy így beszéltünk a miértekről, meg amiből ugye összefüggésbe hozták sokszor, és a perfekcionizmus még, meg ugye aki nagyon nagyra szeretne törni, és ezért nagyon gyakori egy egyetemen, vagy egy olyan szakmában, ahol számít, hogy nézek. Most ugye az edzői szakma teljesen olyan, hogy ez még nagyon benne ragadt, ez a mentalitás.
Igen.
És hogy még itt ez is egy ilyen kompenzáló viselkedés, vagy mondjuk ezt pontosan, de hogy érted, hogy mire gondolok.
Igen, igen.
Ez a maximalizmus, perfekcionizmus, ami ugye alapvetően az életmódváltásban sem a helyes irány, mert az annyira nem fog sok jóra vezetni.
Az edzés tekintetében én abban látom itt a problémát, hogy főleg így a fitness meg az egész testépítés területén belül, hogy annyira vegyül a versenyzői világ a hétköznapi emberek világával, akik tényleg csak így rekreációs szinten akarnának sportolni.
Yeah.
Ez a kettő így nagyon összevegyült, és nagyon nem kéne összevegyülnie, és sokkal többet kéne arról kommunikálni szerintem, hogy az, amit egy versenyző csinál, az nem egy olyan dolog, amit egy hétköznapi embernek, aki tényleg csak rekreációs szinten sportol, tehát csak hobbi szinten sportol, neki ilyeneket nem kell csinálnia, tehát nem kell csirkerizsen élni, nem kell így gyomorra kardiózni, felkelni kora reggel, ilyenek egyáltalán nem szükségesek, mert hogy pont ez a túlhajszoltság, amit fog ez eredményezni, az fog ezekhez a falásrohamokhoz vezetni.
Igen, ez nagyon jó, hogy említetted, mert sokszor látom én is, hogy ugye a versenyzők átlag emberekkel foglalkoznak, és ugyanazt a diétát odaadják nekik.
Igen, ezt rengeteg szerint.
Ugyanazt a diétát odaadod egy két gyermekes édesanyának.
Igen. Igen.
Vagy egy olyan embernek, aki dolgozik, tanul, és így tovább. Vagy csak egy olyan embernek, aki fel kell elmegy dolgozni, tanál megy edzeni, hazamegy. Tehát, hogy az is egy teljesen más életmód. És hogy attól, hogy neki működött, neki más célra működött ráadásul, attól még, tehát egy teljesen ellentétes konkrétan élethelyzetben lévőnek, biztos, hogy nem lesz ideális.
Igen,
és
igen.
És ezzel egyetértek, és itt nagyon sok bro science példát lehetne szintén mondani, meg nyilván nekik sem kell így gyomorra kardiózni, vagy csirkerésen élni, csak az is egy ilyen kicsit beragadt dologot. Úgyhogy igen, ezt én is látom rendesen problémának, hogy nem látunk a kövön kívül.
Igen, meg hogyha ehhez társul tényleg egy olyan edzői hozzáállás is, ami hát tipikusan ez a véglet, hogy ha ezt nem tartod be, akkor te csak akarod gyenge vagy. Tehát nagyon sokszor találkoztam sajnos ilyennel, nagyon sokszor hallok ilyen eseteket, és ez nagyon elkeserít így az edzői területen belül, de ez inkább már így az edzői szakmán belül egy óriási probléma.
Igen. Igen, igen. De úgy gondolom, hogy ezen az elkövetkezendő években tudunk együtt majd így többen változtatni, de ez még azért
igen.
Egy különjáték. Néha szélmalom harc, de meg fogja érni, meg szerintem lehet, akár most országszinten beszélek, országszinten tudatosságon is változtatni. Lesz egy olyan réteg, akiknél soha, de igen, hogy nem is ez a dolgunk szerintem, csak hogy minél több mindenkinek nyissuk fel a szemét.
Igen, igen, hogy igen. Lehet klisé, de tényleg, hogyha egy emberen már segítesz tényleg, akkor már megéri. Lehet klisé, de ez tényleg így van. Tehát tényleg, amikor én is beszélek.
Egy embernek többnek is fog, tehát olyan nincs, hogy csak egynek segítesz.
Amikor a közösségi felületeimen is így kommunikálok erről, akkor is annyira jól esik, amikor az emberek így válaszolnak erre, és megosztják velem a saját tapasztalataikat, mert tényleg ezt én egy megtiszteltetésnek érzem, hogy megnyílnak nekem, és nagyon, nagyon jól esik. És tudom, ezek a visszajelzések mutatják azt, hogy tényleg erről beszélni kell, még hogyha sokszor nehéz is.
Igen, igen, igen. És én is köszönöm, hogy ezt az egész történetet megosztottad, mert biztos, hogy sok mindenkinek fog segíteni, és tudom, hogy nem könnyű még akár most sem erről beszélni, úgyhogy tényleg köszönöm szépen. Van-e még ezzel kapcsolatban valami, amit még fontosnak tartasz elmondani, vagy még ami esetleg segített neked, akár apróság, ilyenekre gondolok, hogy ezt én ugye mind tanultam, szóval nem tapasztalatban mondom, tehát hogy ilyenkor nyilván egy önmonitorozás, hogy az érzéseimet feljegyzem, hogy miből érkeztek azok az étkezések, mi lehetett ott az oka, hogyan viselkedtem én, tehát hogy ilyeneket szoktál-e javasolni, vagy próbáltad?
Igen, ilyen pont ezt szoktam egyébként mindig megkérdezni a vendégeimtől, akikkel így erről beszélgetünk, hogy tud-e valami olyasmi okot mondani, ami kiválthatja. Tehát, hogy történt-e valami az életében, ami ezt eredményezte, és hogy ezeket a tevékenységeket próbálja meg megfigyelni. Mert hogy ezek rengeteget tudnak segíteni, hogyha amint tudja azonosítani tényleg azt, hogy mi váltja ezt ki, onnantól kezdve már lehet kontrollja felette. És ez rengeteget tud számítani. Amit én mindenképpen javasolnék mindenkinek, és amit nekem az óriási hibám volt, az amit régen, hogy nem kértem segítséget. Tényleg ez az, ami nagyon fontos lenne, hogy ezt megtegyük, mert hogy nem kell ezzel egyedül megküzdeni, nem vagyunk vele egyedül, nem kell vele egyedül megküzdenünk. És hogy tényleg merni kell segítséget kérni. De nagyon jól tudom, hogy főleg fiatalok esetében is leginkább anyagi problémái lehetnek annak, hogy valaki nem kér szakmai segítséget.
Ilyen esetben mit tud tenni, mi az útja ennek? Ha az anyagi lehetőség kizárják a pszichológiai.
Igen, itt ezt kapcsolatban akartam mondani, hogy például egyetemisták körében ezt nem tudom, hogy sokan tudják-e amúgy, de lehet venni, igénybe venni ingyenesen egyetemi hallgatóként pszichológiai segítséget. Például itt a Pécsi Tudományegyetemen is lehet igénybe venni az orvostudományi karomban. És ezt én nem is tudtam, ezt is az utóbbi pár hónapban tudtam meg, hogy ilyet lehet, és ez tök jó lehetőség. Szerintem az ilyen lehetőségeket kell megkeresni a saját környezetünkben.
Igen, meg már talán vannak olyan applikációk is, ami ilyen tényleg minimális díjat, és akkor tudsz ott segítséget kérni. Legalábbis, aki angolul tud, neki biztos. Magyarországon nem tudom, tehát hogyha esetleg van, akkor írjátok meg nekem nyugodtan, mert erről akkor...
Én sem tudom sajnos.
Te sem tudsz, aha. Angolul tudok, de magyarul nem. De hogy ezek is ilyen... nagy segítséget lehetnek, mert egyre jobb applikációk vannak körülbelül minden, akár mentális egészséggel kapcsolatban is biztos vagyok benne, hogy ezek ilyen havi, nem akarok butaságot mondani, de 20-30 euró maximum, de ez ilyen nagyon teteje lehet.
Uh-huh.
Nagyon teteje lehet. Ez meg már olyan, hogy annyira fontos ez a dolog is, hogy neked egy kiegyensúlyozott életed legyen, és ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Hosszú idő, de kell velük foglalkozni.
Igen, igen, már csak tényleg így a fejünkre nőnek ezek, száj velük foglalkozni.
Valószínűleg nem egy darab oka lesz a binge-eatingnek.
Igen.
De ha valamilyen trauma áll a háttérben, akkor meg mindenképpen a pszichológiai is felétendelni. Vagy legalábbis én ezt szoktam javasolni. Ami pedig ugye az étellel való kapcsolatban, abban mi is tudom segíteni, mert te majd később, hogyha a diétikus lesz, ugye tudsz majd a binge eatingben
is. Igen, a binge eatingben tud dietetikus is segíteni, de pont abból kifolyólag, hogy ugye ennek inkább lelki okai szoktak lenni, így szerintem a pszichoedukáció az elengedhetetlen mellé. Tehát muszáj foglalkozni a lelki oldalával is. Tehát dietetikus és pszichológus is szerintem ezt tudja a legjobb segítséget adni.
Igen. Oké. Beszéljünk akkor a második témáról, hogyha nincs más, amit még szeretnél osztani, még benned maradt valami.
Na, most így nem tudom, hogy is.
Oké, ez tényleg az az egyetem, munka, stressz, edzés, táplálkozás, mindennek a tökéletes elvégzése is. Illesztük be a saját elfoglaltságunkat, tehát hogyha ez anyaság, háztartás, bármi, ami, vagy úgy az összes egybe, tehát az nem is tudom, tehát teljes respekt, teljes tiszteletem, aki mindent is csinál, és úgy néz ki, mint aki ez nem visel meg. És miért választottad még ezt a témát? Mik ezzel kapcsolatban az első gondolatoknál?
Azért is gondoltam még erre a témára, mert hogy ez az, amiben így tényleg így teljesen benne vagyok. Ez az, ami így a hétköznapjaimat leginkább uralja, hogy próbáljam az egyetem, edzés, munka, magánélet, pihenést így összehangolni, és hát ez sokszor elég sok nehézséget jelent. És ez az ilyen saját élmény ezzel kapcsolatban is, meg ilyen saját tapasztalat, hogy szintén közösségi média, mindenhol azt látni, hogy ugye az embereknek ezek a dolgok mennyire könnyen mennek. És hogy ez bennem is ilyen negatív érzéseket szokott kelteni, hogy így másnak ez miért megy ennyire könnyen? Hát így másnak így mindenre van ideje, akkor így nekem miért nincs? Meg így nekem ez miért okoz így nehézséget, hogyha másnak nem? Tehát így mit csinálok jobban, mint én? És így igazából így rájövök, hogy valószínűleg semmit nem csinálok jobban, csak tehát a közösségi média mindenki azt osztja meg, ami a jó, és igen, hogy szintén ez megint az, hogy kicsit visszautaljak a falászzavarra, a binge eatingre, hogy nem beszélünk róla. De nem beszélünk az ezzel kapcsolatos nehézségekről, mert hogy az nem a közösségi média, nem Instagram kompatibilis, vagy nem is tudom. Pedig ezekről is kell beszélni. Ezért is szerettem volna ezt a témát, hogy így erről beszéljünk, hogy ez igenis nehéz, és nem baj az, hogyha ezt valaki tényleg úgy érzi, hogy nehéz. Mert hogy ez nem azt jelenti, hogy valaki gyenge lenne egész egyszerűen, csak ez egy tényleg nehéz.
Mi az, ami neked segít ebben lavírozni? Vagy mik azok a dolgok?
Muszáj volt prioritásokat állítanom. Én eléggé maximalista ember vagyok, és én őszintén megmondom, hogy én nem szeretem ezt, hogy úgy maximalista vagyok. Nagyon sokszor szoktam látni azt, hogy az emberek egy pozitív tulajdonságként tüntetik fel azt, hogy valaki maximalista. De én úgy gondolom, hogy ez nagyon nem egy pozitív tulajdonság, és hogy aki a ténylegesen maximalista és görcsösen maximalista, az nagyon-nagyon nem jó. És hogy nem, egyszerűen nem szeretem, amikor ez egy pozitív tulajdonságként van feltüntető, a maximalizmus, aki tényleg maximalista, az ezt nem fogja pozitívként megélni, mert ez egyáltalán nem az. És nekem, ami segített, az, hogy ebből sikerült engednem, egy nagyon picit engednem, ami szeretnék még jobban belőle engedni, mert még mindig érzem azt, hogy bennem van, de már sokkal kevésbé, és sokkal megengedőbb tudok lenni magammal, és sokkal kedvesebb tudok lenni magammal, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy azt szeretném. Mert hogy igazából semmi nem történik. Szóval ugyanolyan értékes ember maradok, akkor is, hogyha esetleg valami elsőre nem sikerül. Például nekem ez egy ilyen nagyon saját tapasztalat, hogy én mindig olyan voltam, hogy szerettem mindent megcsinálni az egyetemen elsőre, minden tantárgyat. Nem buktam tantárgyból, és hogy nekem ez egy ilyen óriási félelem volt mindig, hogy így úristen akkor, nehogy az ilyen, hogy így bármiből is bukjak, vagy csúszak. És az előző fél évben volt pont az, hogy belekerültem abból a helyzetbe, hogy egyszerűen muszáj volt választani. Vagy megint túlhajszolom magam, és annak megint nem lesz jó vége. Vagy pedig akkor azt mondom, hogy most akkor elengedünk egy tantárgyat, és akkor most ezt eltolom a következő fél évre, és így is tettem. És akkor nehéz volt, de nem történt semmi. Igazából az történt, hogy mentálisan nem estem szét, és tényleg ezen kívül nem történt semmi. És ez már én egy saját magamnak egy fejlődésnek könyveltem el, hogy ezt így képes voltam meglépni.
Igen. Azt írtam fel ehhez, hogy elképzett versus valós következmények.
Igen.
És
igen.
Én nem tartom magam maximalistának, mert valahogy az elég jó, az elég jó. Viszont attól függetlenül minden téren jól szeretnék teljesíteni, és azt nehéz elfogadnom, hogy valamitből le kell adni, mert nem fog menni. És akkor ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, hogy oké, mi az én elképzelt következményem, ami az én fejemben van ezzel kapcsolatban. És akkor üljünk le, és nézzük meg, hogy mi fog igazából történni.
Igen, és nagyon sok esetben igazából semmi.
Igen.
Semmi.
Igen.
A mi fejünkben jóval nagyobb tényleg a probléma általában, mint amilyen a valóságban az lesz.
Igen. Itt viszont, ami még szerintem tök fontos, hogy nem is tudom, de van egy ilyen halvány vonal a között, hogy mi az az elengedés, és mi a halogatás. Mert néha...
Igen.
Néha nehéz ebbe akár tapasztalatot is szerezni, hogyha nem vagyunk ugye benne régebb óta. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk este 6-kor végzek a munkával, és ott vagyok, hogy most elmenjek edzeni, vagy nem. És hogy hol az a pont, amikor ez azt mondom, hogy nem, és akkor halogatás, vagy ma elkezdek edzeni, vagy azt mondom, hogy igen, és akkor a magamnak tett ígéretet betartom. Hogy mindenkinek nyilván itt az élet helyzetétől függ, hogy 3 órát aludt éjszaka, meg hatalmas dolgokat vitt aznap véghez, és hull a fáradt, akkor valószínűleg tényleg nem a legjobb ötlet lesz.
Igen.
És mi az a pont, tudod, érted, mit akarok mondani, hogy mi az a pont?
Igen, értem, igen.
És ez szerintem nehéz.
Igen.
Az én fejemnek nem nehéz, mert nem tudom, én világéletemben nem halogattam, de hogy tudom, hogy ahogy ugye dolgoztam több száz emberrel már, tudom, hogy ez az a határ, ott át kell kicsit, néha is sebbe kell rúgni az embereket, vagy pedig vissza kell húzni, hogy pihen.
Igen.
Nem haladunk sehova most, egy helyben maradsz, mert úgy fogsz haladni.
Igen.
Én pihened van. Hogy ez is igen. Így fontos. Én nekem ezzel csak tényleg tapasztalatom van, így emberről emberre, hogy ez hogyan működik, tehát ilyen általános dolog nagyon így ezzel kapcsolatban nem jut eszembe, de hogy ez is ilyen érdekes téma, hogy vajon mi az a pont, mi az, amikor okés elengedni, mi az, amikor okés halogatni egy picit, áttenni másnapra. De egy idő után szerintem ez egy gyakorlás kérdése. Egy idő után igen. Tudni fogod.
Igen.
Mert hogyha sokat halogatsz, egy helyben állsz,
igen.
És akkor egy hónap múlva sem mentél el edzeni, de hogyha ott igen. Kihagytad azt az egyet, vagy még aznap nem kezdted el, de utána elkezdted másnap, vagy harmadnap, és azóta mész tovább, akkor viszont jó vagy. Tehát igen, ez egy ilyen kis lavírozós dolog.
Igen, hát meg ahogy mondtad, az élethelyzet függő. Én ezt úgy próbáltam így magamban lerendezni, hogy egyszerűen muszáj volt prioritásokat állítani. Tehát amikor egyetem van, amikor szorgalmi időszak van, amikor elmegyek 8-ra egyetemre, mondjuk 3-4 fele végzek, utána még elmegyek dolgozni, edzéseket tartani, akkor van, hogy nem fér bele annyi edzés, mint amikor nincsen ugye egyetem. Tehát muszáj volt akkor valamit változtatni. Hogy én például lecsökkentettem ilyenkor mindig az edzés számaimat, mert egyszerűen muszáj volt valahogy egy kicsit engednem saját magamnak. De ezzel mégis nem az lett, ugye, hogy akkor az lesz, hogy halogatom minden egyes nap, hogy akkor ma nem tudok edzeni, de akkor így tologatom előre az edzésnapokat, aminek nincs értelme. Tehát egy olyan, úgy kell megállapítani ezeket is, ami belefér abba az adott élethelyzetbe. És akkor nem lesz szerintem ez, hogy tényleg halogatunk, meg tologatjuk az egészet.
Igen, igen, igen. Az nálunk is sokszor előfordul a tanítványoknál, hogy ha mondjuk háromszor, négyszer edzenek egy héten, úgy alapesetben, és tőled van egy megváltozott élethelyzet, hogy akkor most mi lesz, és hogy akkor most minden dől, és akkor nem. Egyből az ugrik be, hogy akkor nem csinálom. Uh-huh. És visszakérdezel, hogy de akkor miért nem mész, el tudsz menni kétszer? Ja, hát kétszer el. Akkor menjél kétszer. Jó.
Igen.
Én is.
Igen. Nekem is van. Igen. Nekem is van több egyetemista a vendégem, és én mindig megkérdezem tőlük, hogy hogyan tudják majd beilleszteni az edzést a hétköznapjaikba, így a majd a vizsgai időszakban, mert hát az igen, ott azért tanulni kell rengeteget. És általában mi is 2-3-ra ilyenkor leszoktuk venni. És az intenzitást is ilyenkor, hogy leszoktam nekik csökkenteni, mert hogy most nem ez volt fókuszban. Nagyon nehéz sokszor elenged, nagyon nehéz sokszor ezt elengedni, de egyszerűen vannak olyan időszakok, hogy az életnek egy területét egy kicsit vissza kell fogni, hogy a másik az jobban tudjon menni. És aztán majd cserélődik. Aztán majd visszacserélődik.
Igen. Ez is olyan, mint a még a binge-eatingre így vissza. Kanyarodva egy iszipicit, mint hogy a normális étkezés sem azt jelenti, hogy mindig folyamatosan ugyanolyan. Tehát néha te tenni, néha túl fogsz enni, aztán majd valahogy lesz egy balansz, mindig majd visszatérsz hozzá, de hogy ne várjuk el azt, hogy ez már sokszor elhangzott, tudom, akár mindkettőnk Instagramján, akár ebben a podcastban, hogy ne várjuk, hogy mindig minden. Nem is az, hogy tökéletes lesz, de hogy simán fog menni.
Igen.
És ez tök oké. Élet. Élet. És hogy a táplálkozáshoz edzés, a minden a mentális egészség, ezek mind egy kalap alá vehető dolgok már. És most már össze kell őket söpörni egy helyre, mert oda tartoznak. Nem pedig van az élet, és akkor vannak ezek a dolgok, amiket kellene csinálni, meg kellene vele foglalkozni.
Igen.
Az, amit nem is tudom, múlt héten írtam, hogy nem tudom, ahogy fogalmaztam meg, elég intuitív volt, hogy végül is már nem opció az, hogy te most mozgass a tested, hanem neked attól jobb lesz. Igen. És még itt egy fontos dolog ezzel, igen, eszembe is jutott, amit még felírtam, hogy amikor ugyan nehéz, akkor itt is egy picit így a határok, hogy végül is mi fog segíteni, de biztos, hogy fog segíteni egy kiegyensúlyozottabb táplálkozás és a mozgás is. Tényleg nem a négyszeri edzést értem a mozgás alatt, hanem a 12 perc sétát is.
Igen. Séta is
már rengeteget. És ezek általában lefelegni a... Én is csináltam azt régen egyetemen, hogy volt olyan is vizsgérőszak, hogy nem mentem el edzeni. És aztán rájöttem, hogy ez fog segíteni. És utána megfordult a dolog. És elmentem edzeni, tanultam. Meg elmentem dolgozni, mondjuk az szép volt, de hogy...
Hát élet. Egyetemisták élete.
Igen. Én őszintén mondom, hogy nem mennék vissza. Most már azért. Hiába, hogy most is, ugye, főleg az intenzív időszakokban azért megvan a 10-12 óra, de hogy mégis más, tehát nincs az a pressure, hogy oda valamit bele kell még tegyek. De hát, igen. De megint.
Én nagyon-nagyon szeretem, amit tanulok, és nagyon sokat küzdöttem azért, hogy most itt legyek dietetika szakon, de még így is sokszor tényleg nagyon nehéznek érzem az egészet, pedig tényleg az, amit dolgozok, meg az, amit tanulok, ez tényleg egyszerűen így nem tudom szavakba önteni sokszor azt a boldogságot, amit érzek. Ami
jó, igen.
Az egész miatt, mert nagyon, nagyon sokat küzdöttem érte. És még így is nagyon nehéz, hogy ennyire szerettem az egészet, és hogy minden egyes nap ez motivál, hogy ezt én nagyon szeretem, és nagyon szeretném csinálni az egészet, nagyon akarom. És a környezetemben sok emberrel látom azt, akik nem ennyire szeretik ezt az egészet, és hogy és így csak szenvedés tényleg. És ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz így, és ők azok tipikusan, akiken látom ezt a nagyon, nagyon, nagyon nagy szélsőséget, hogy oké, akkor most egyetem van, akkor most ez szenvedés. És akkor tényleg csak ezen van a fókusz, hogy akkor csak az egyetem, csak a tanulás, és semmi más nem csinálok. Nem megyek el edzeni, nem figyelek arra, hogy mit eszek, nem alszok, csak tömöm magamba a kávét, az energiaitalt, mint mindent, és csak ez a kettő szélsőségben élnek. És ez nagyon, nagyon nehéz, nagyon rossz látni, meg nehéz segíteni rajtuk.
Igen. Pedig napi fél óra bármi foglalkozás, ami ezen segít, is segítene hosszú távon, a picik azért összeadódnának. Akár egy 15 perces mit fogok enni, hogy ne érezzem magam szarul, meg egy 15 perces sétálás, tehát most mondtam egy minimális dolgot, de hogy ezek összeadódva azért sokat tudnak segíteni.
Igen. Igen. Azért akartam felhozni ezt az ilyen nem szeretik azt, amit tanulnak témát, mert hogy én elvégeztem már a dietetika előtt egy másik szakot, és ott én telibe ebben voltam benne, hogy ezt én nagyon nem szerettem, és egy hatalmas szenvedés volt, és abban az időszakban a binge eating is így dominált az életemben, pont ez miatt, mert hogy benne voltam egy ilyen rossz élethelyzetben, és ezzel próbáltam kompenzálni az egészet, és hogy amire ki akarok ezzel az egészen lyukadni, hogy meg kell találni tényleg azokat a tevékenységeket egy ilyen időszakban is, ami kicsit kiránt ebből, és pozitív élmény lesz. És azokat az ilyen apró, ilyen pozitív dolgokba kell, ezekben az apró pozitív dolgokba kell kapaszkodni. Például nekem ez volt, hogy a dietetikával foglalkoztam, tehát, hogy a másik szakra jártam, de már elkezdtem foglalkozni a dietetikával, elkezdtem könyveket vásárolni ezzel kapcsolatban, meg elkezdtem ugye jobban az edzéssel is foglalkozni, és ezek segítettek.
Igen, ez minden élethelyzetben jó, hogyha van egy lista, jó esetben leírva, hogy mi az, ami azonnal segít. Én ezt most nagyon-nagyon tudom, mármint, hogy így nagyon-nagyon tanítom, mert nekem ez... Meg ilyen új dolgokat kipróbálgatni, ilyen esküszöm, most vettem egy kinezőkönyvet, hogy ki tudjam kapcsolni az agyam.
Én ezért nem gondolkodtam amúgy. Ott gondolkodtam, hogy én is szeretnék venni. Gyerekkoromban volt egy ilyen festőkészletem, amin ilyen számok voltak, és meg voltak adva a számokhoz a színek, és akkor azt szerint kellett kikapcsolni. És ezeket néztem most, hogy lehet egy felnőttbe kapni ilyeneket, mert ezek annyira jók egyébként, ezek az apróságok kellene tényleg az ember életébe, ami kis boldogság.
Na, a lényeg, hogy kellenek pici apró dolgok, amik vagy kizökkentenek, boldogá tesznek, kicsit úgy tényleg abból amit sokszor szoktam mondani, ez a kizummolás, a nagy képet nézni, kívülről nézni picit magunkat, milyen helyzetben is, hogy tényleg mi az, ami nagyon fontos most, és mi az, amit egy picit el tudok engedni, és akkor is, ha nehéz, mert ez nyilván nehéz is marad. Nem, tehát egy picit könnyebb lesz idővel, de sosem lesz könnyű. Ez fontos.
Nem is kell könnyenek lennie, szerintem. Nem is kell könnyenek lennie, hanem tényleg mi leszünk sokkal jobbak az ezzel való megküzdésben.
Igen, így van. Nos, szerintem ez egy gyönyörű végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, Fédra, hogy itt voltál, és legyen nagyon szép napod. Szia-szia! Sziasztok!
Igen, köszönöm neked is!
Ez volt a Grétiszt. Köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett, amit hallottál, és készen állsz a következő lépésre, akkor várjuk a Grétiszt Női Klubban edzős applikációval és táplálkozás mindset videókurzusokkal. Illetve, ha még nem tetted meg, kövess az Instagramon, értékeld a podcastet 5 csillagra, itt pedig iratkozz fel a csatornára, hogy a továbbiakban velem tarts. Minden linket a leírásban találsz.